testvérek, hölgyeim és uraim, én nagyon sokszor tartottam már előadást Szárszón, a sajnos megszakadt értelmiségi szárszai konferenciákkal kapcsolatban, illetve azokon. Most, amikor egy nagyon fontos, szimbolikus magyar szellemtörténeti esemény 70. évfordulóján beszélek, akkor mégis úgy döntöttem, hogy a nagyon sokszor hallott konkrét eseményeket egy kicsi történeti vázlattal vezetném be, annál is inkább, mert a kicsi történeti vázlat tovább is vezet minket a mostani aktualitásokon, és a jövő szempontjából is fontosak. Tehát az, hogy éppen Szárszón és éppen a református egyház keretében történt 1943-ban egy nagyon fontos értelmiségi, de nem csak értelmiségi esemény, hiszen itt a 600 ember között voltak munkásfiataloktól kezdve, elit értelmiségiekig és parasztfiatalokig, stb. Tehát az előbb említett nemzeti egység kísérlete egy nagyon nagy katasztrófával fenyegető történelmiségnek az árnyékában azért önmagába szól arról, hogy valamikor az elődeink között nagyobb volt a párbeszédkészség, noha nem véletlenül, akkor is nagyon élesek voltak a politikai, társadalmi és egyéb ellentétek. Tehát az, hogy éppen Magyarországon, és valamit, hogy mindenki értse, hogy miért ilyen messzire nyúlok vissza, kérem Szárszót egyszerre Püski Sándorék és a népírók mozgalma, más oldalról, ami még itt nem hangzott el, Ravasz Lászlónak lehet köszönni, hiszen háború kellős közepén senki nem gondolhatja, hogy egy baloldali színezetű, ellenzéki színezetű társadalmi mozgalom képes lehetett volna szabadon, minden korlátozás nélkül, mert hiszen itt baloldaltól jobboldalikig katolikusok, reformátusok, hitetlenek, sokféle színezetű ember volt, megrendezni. Tehát Ravasz Lászlónak a garancia vállalása kellett ahhoz, hogy ez az esemény, illetve az az esemény akkor megtörténessen. Nos, miért éppen a református egyház kerete. Itt egy nagyon fontos olyan mozzanatról, fogalomról kell beszélni, amely most is, bár teljesen mutatis mutandis, egészen máshogyan, mint 43-ban, meghatározza a magyarságnak, mint közösségnek az életét, illetve a jövőjét. Mert hiszen, ami Szárszón volt, az szinte azt a szociális problematikát, ami a népi írókat jellemezte a két világháború között, egy kicsit második helyre szorította, nem véletlenül Kovács Imre, aki radikális ember volt, végül is sértődötten nem szólalt fel, mert ő továbbra is ugye a szociális problematikát akarta előtérbe helyezni, miközben a szárszói konferencia a magyar függetlenségről szólt. Pontosabban a várható alakulásról, a keleti frontnak a teljesen eldőlt helyzete a Doni katasztrófa után, mi lesz a magyarság sorsa, lehet-e független életet élni, tulajdonképpen ez volt a lényeg, és itt kapcsolódom az előbb jelzett történeti eseménysorhoz. Ugye a reformátusság és a protestantizmus a magyar történelemben az ellenreformáció főerejét jelentő Habsburgokkal összefüggés, viszont 400 évig Habsburg birodalmi keretekben éltünk. A magyar függetlenségi mozgalomnak a fő képviselői mindig a protestánsok és főleg a reformátusok voltak. Tehát arról, hogy a megmaradás szálogaként a függetlenség, az államiságnak a különböző attribútumai fenntarthatók-e és hogyan, az nem véletlenül ezt a közösséget végig-végig meghatározta. Ez az egyik. A másik dolog, amelyik nagyon fontos, hogy megint az ellenreformációból következően az ellenreformáció kiszorította főleg a reformátusokat, az evangélikusokat, kevésbé a városokból. A református egyház agrártársadalmi szervezet volt, mégpedig az agrártársadalom középső rétegének, a jómódú jobbátságnak, vagy késő parasságnak, a kisnemességnek, a középnemességnek és a lassan-lassan kialakuló nemzeti értelmiségnek az egyháza volt, és éppen ezért ez a fajta közeg kulturálisan élénken rezonált mindarra, ami történt. És mi volt a kulcs problémait? 1918-19-ig Magyarországon a szekularizálódó világban az értelmiségi közgondolkodás, a munkás, a proletár világmegváltás határozta meg. Magyarországon 1919-ben ez aztán gyakorlatban bemutatkozott. Kérem, az egyetlen ország volt Szovjet-Oroszországon kívül, mert Németország egyes területein, Bajorországban, Hamburgban, Berlinben voltak kommunista kísérletek, de lényegében ott pár napig győztek. Magyarországon 3 hónapig bemutatták közvetlenül a proletár világmegváltásnak az éppen aktuális dolgát. A magyar társadalmat igen erős, hogy is mondjam, immunreakció éri majd annak következtében, amit látott. És nem véletlen, hogy a két világháború közötti magyar változásrendszert már a parasság jegyében, a paraszdemokrácia, az agrárdemokrácia jegyében képzelték el a népi írók, és tulajdonképpen ez vezet majd oda, hogy Szárszó összekapcsolódik annak az agrárdemokratikus álomnak, Kert Magyarországnak, aztán egyáltalán annak az agrárdemokratikus álomnak, hogy független Magyarország, ahol a dolgozó népnek, ugye a többségét kitevő parasságnak az összefüggésében alakul az ország. Nos, amikor 43-ban összejön ez a konferencia, akkor már előre lehetett tudni, hogy nagy változások jönnek, és ugye nem véletlen Németh Lászlónak a híres példája ugye a pápuákról, ugye, amely a harmadik útnak volt a megfogalmazódása, de akkor már látszott, majd mindjárt utalok rá, hogy hogyan, hogy ez az elképzelés ugyan etikailag magasabb rendű, logikailag és egyáltalán a magyar nemzeti érdekek szempontjából magasabb rendű, és mégsem ő fog győzni. Tehát ugye, hogy Pápua Új-Guinea jövőjéről folyik a vita, és az egyik csoport azt mondja, hogy legyen Pápua Új-Guinea az angoloké. A másik csoport azt mondja, hogy legyen Pápua Új-Guinea a japánoké. És feláll egy harmadik, és mondja, hogy de hát miért ne vetjük fel azt a kérdést, hogy Pápua Új-Guinea legyen a pápuáké. Ugye ez a harmadik út a magyar függetlenség megfogalmazása, de ekkor már ott van az az Erdei Ferenc, de az a Nagy István is, aki nyíltan a kommunizmust képviseli, de Erdei Ferenc, aki ekkor már, tehát későbbi műszóval ugye a kriptokommunizmusnak a képviselő, ő már elmondja, hogy itt mi lesz. És ugye nem az etikai magasabb rendű gondolat győz, hanem az, amely mögé odáll majd a megszálló vörös hadsereg, és azzal évtizedekre eldől Magyarországnak a sorsa, és ennek az országnak a jövőjéről való gondolkodásnak a sorsa is. Szárszó örökségéért aztán sokan ugye pereltek, nem véletlenül, hát itt a 83-as jegyzőkönyvi megjelenés is tulajdonképpen erről a perről szól. A Kádár rendszer ki akarta sajátítani Szárszó örökségét, mint amely arról szól, hogy az ellenállást, az úgynevezett antifasiszta ellenállást vezető kommunisták szervezik meg ezt a tábort. Ugye. Egyetlen megjegyzés van, a táborban sokféle ember volt, de minden reggel bibliakörrel indult a program. És azokon részt vettek azok is, akik világnézetileg, vagy vallásilag, vagy egyébként ugye nem tartoztak hozzá a református közösséghez. Éppen ezért nehéz azt mondani, hogy hol az örökség. Az örökség, amely az áhítatban is benne volt, az örökség tulajdonképpen, az a keresztény örökség és annak a protestáns kálvinista része, amely arról szól, hogy az ember nem véletlenül az Úristen oda, akkor és olyannak küldi, amilyen. És ugye itt a sajtótájékoztatóban is mondtam valamit, mert itt erről kevés szó esik. A mostani vitákban technicista, egzisztenciális megélhetési problémák vetődnek fel, hogy most menni, maradni, kimegy. De kérem, ha Szögi László és kollégái által összeállított peregrinációs kötetet megnézik, István királytól 1918-ig 100 000 magyarországi diák peregrinált, vagyis tanult nyugat-európai egyetemeken. Óriási tömeg ez, és gondolják el, hogy mekkora áldozatot hozott Magyarország a folyamatos háborúskodásban, a kikényszerített, folyamatos újjáépítési összefüggésekbe élő magyar társadalom óriási pénzeket költött arra, hogy kiküldjön embereket. És mi a döntő? Ezeknek az embereknek több mint 95%-a visszatér Magyarországra. Az első visszanemtérők majd a 19. század végén jelennek meg ebben a peregrinációs összefüggésben. Amikor Szárszóról beszélünk, és itt a központi fogalom, az állított igények központi fogalma, az a hűség volt. Szárszón senki nem akart elmenekülni. Éppen azt akarták, hogy helyben maradva megalakítani egy másféle világot, kialakítani egy igazságosabb, etikusabb világot. Aztán persze, hogy az etikusabb világ, meg milyen világ történészként tudom mondani, kedves tisztelt hallgatóság, hogy ez aztán mindig alig pár év múlva megkérdőjeleződik. Sokan a hátrányos helyzetükből, megint mások az eltérő értékszemléletükből, stb. Ami 43-ban fontos volt, és erről az előbb már egy mondatba utaltam, hogy kérem, akkor Magyarországon az ellenfelek még tudtak egymással beszélni. Nagy távolság volt az elképzelések között, de még senkit nem stempliztek ilyennek, olyannak, amolyannak. Pedig akkor is éles sajtóharcok voltak már a 30-as években az urbánusok, népiek között, és mindenfajta politikai irányzat és egyéb között. Ez egy nagy tanulság. Tulajdonképpen ez az egyik legfontosabb mai örökség lenne, hogy egy nagyon fontos helyzetben, amikor a magyar közösségnek a sorsa egyébként Európa többi hasonló nagyságrendű népének együttes sorsa ez, hogy a megmaradás minőségi összefüggésekben, az értékek megőrzésében lehetséges-e, vagy pedig lassan felmorzsolódva, egyénileg szétszóródva olyan értékek vesznek el, amelyekben a nemzetek, ugye Isten teremtő gondolatai, mindig is azok voltak. És az a világ, amelyben belehozzák majd valamiképpen a materiális egyszínűséget, valamiképpen a zsigeriségnek, a birtoklásnak, a hatalomnak az egyöntetűségét, az nagy veszteség lesz. Szárszó nagy öröksége tulajdonképpen az, hogy elvileg akkor még Erdélyi Ferenc is értékelvileg nyilatkozik. Azt hiszi, hogy valami lehetséges, amiről lehetett tudni, aki világosan látott már, nem csak 19 miatt, hanem aki Szovjet-Oroszországot látta, hogy nem lehetséges. De higgyünk abba, hogy ekkor még bizonyos emberek jó szándékúan, naívan hittek abban, hogy lehet valami más csinálni, mint ami realizálódik több évtizede már ugye a Szovjetunióban, és ami egyáltalán realizálódik abban a pártban, amelyről József Attila, egy időben kommunista költő is ír. Szárszó tehát egy olyan konferencia volt, amely az egyház keretén belül az ige mellől elindult, hogy a politikában, a társadalomban, a kultúrában megfogalmazzon egy olyan független magyarság víziót, amely lehetővé teszi ennek a népnek a felemelését. Tehát ez egy nagy program, ezért az örökségért való vitatkozás máig, ezért gondolják sokan azt, hogy ez a magyar baloldal öröksége. Kérem, ne! A népi mozgalomnak az öröksége nem baloldal örökség, hanem szociális örökség például. A szocializmus és a szocialitás, vagy a szociális kérdés nem ugyanaz. Évtizedek teltek el Magyarországon alapvető fogalmak meghamisításával, eltorzításával. Valaki valamelyik este azt magyarázta, hogy hát most a mostani kormánypártok vettek át baloldali értéket, itt örökség, stb. Nem, kérem. Mostani kormánypártok a Krisztus örökséget vették föl. Az nem baloldali örökség. Az ember szolgálata, a kölcsönös szeretet, megbecsülés, annak semmi köze a politikai baloldalhoz. Az egy keresztény örökség. És nem véletlen, hogy ez az egyetlen hiteles örökség, mert ennek belülről kell jönni, és adott esetben nem hatalmi struktúrákkal, diktatúrával, vagy ilyen-olyan párt megszervezésével, vagy nem tudom, kormányzati formákkal van kapcsolatban. Nem véletlen, Szárszó, ezektől a részletekbe menő, és akkor valószínűleg nagyon élesen egymásnak mentek volna a nézetek, mentes maradt. Szellemi szabad gondolat, nem szabad gondolkodás, szellemi szabad gondolat fogalmazódott meg a tekintetben, hogy milyen utat lehet ajánlani a Kárpát-medencébe élő magyarságnak, ekkor természetesen nem a trianoni országban, hanem akkor még a bécsi döntések következtében megnövekedett országnak szólt. De miről szól még egyszer a dolog? Egy értékelvűleg hordozó társadalmi közegről. A magyar parasságnak azért tűnt esélyének lenni a tekintetben, hogy egy új Magyarország alapja lehetett, mert a paraszti világban a kemény materialista tendenciák a megélhetés kényszerei mellett mindig benne volt a spiritualitásnak, a transzcendenciának olyan erős mozzanata, amely egyszerűen képessé tette ezt a társadalmi réteget, például értékelni értelmiségek tömeges beküldésére a nemzeti szellemi életbe. Szárszó, tehát megint egy másik aspektusból örökség, egy olyan örökség, amelynek az elvesztése többek között éppen az elmúlt évtizedekben kikényszerítetten, felgyorsítottan a magyar társadalomnak az összezúzása következtében ma már jóval kisebb eséllyel bír, sőt azt lehet mondani, gyakorlatilag a parasság megsemmisülése és egyáltalán annak a magyar társadalomnak a megsemmisülése, amelyet még értékelvek, vezéreltek többnyire aláhúznám, mert ugye természetesen az európai világ már akkor elindult azon az úton, ahol az érdekek, ahol a pénz, ahol a materialitás dönti el a kérdéseket, és egy oligarchia akar dönteni. Szárszó öröksége, demokratikus örökség éppen ezért, és ezzel fejezném be az előadásomat, mert itt ki lehetne térni ugyan egyeseknek az eltérő hangsúlyaira és egyebekre, az előbb említett nevek közül is lehetne kiemelni többet. De én úgy gondolom, hogy igazából a szellemtörténet örökség mindig a fontos. Aztán ezen belül kell eldönteni, hogy kinek-kinek a hozzájárulása milyen mértékig tud bekapcsolódni mondjuk egy fél évszázaddal vagy 70 évvel későbbi megújulási folyamatban, mert hiszen ez a végső mozzanat, szárszó öröksége, a magyarság nagy megújulási kísérlete volt egy általános világégés közepette, és egy nagy kegyelmi pillanat, amikor megfogalmazódhattak az egymással szemben álló álláspontok úgy, ahogy soha aztán később nem, sőt gyakorlatilag, sokan például éppen a szárszói szembenállásokból vezetnek le akár mai politikai szembenállásokat, de hát erre már nem érdemes kitérni, mert majd erről azok fognak beszélni, akik a mai magyar társadalomnak a nagy kérdéseit feszegetik majd, de én egyetértek az előttem szólókkal, abba kérem, hogy nem lehet eltekinteni a teremtési rendnek a kemény korlátaitól, akkor, amikor egy olyan társadalomról beszélünk, amelyik az elmúlt évtizedekben a meggazdagodás helyett tulajdonképpen kizsigerelődött, és éppen ezért kis mozgástérrel, nagy türelemmel, és nagyon-nagyon fontos individuális, hogy is mondjam, kicsapongásoknak idézőjelben megfékezésével vezethet el majd csak ahhoz, hogy ez az ország tényleg meginduljon újra fölfelé, és visszatérésre alkalmas hazává váló közeg legyen. Köszönöm a figyelmet!